Akkor a gyermekeket kérném szépen, hogy jöjjenek előre. Először nektek szeretnék az igéből néhány gondolatot megemlíteni. Mindenekelőtt hadd kérdezem, hogy szoktatok-e imádkozni? Ugye szoktatok? Biblia azt mondja, hogy az Isten meghallgatja az imádságot, de vannak feltételei annak, hogy meghallgassa a mi könyörgéseinket, és az egyik ilyen alapvető feltétel a hit. Hinni abban, hogy amit kérünk, az Isten meg tudja cselekedni. És az Isten hatalmas dolgokat tud cselekedni az imádság hatására. Azt mondja Jézus, hogy ha hiszed, minden lehetséges a hívőnek. Ha hiszed, minden lehetséges a hívőnek. És a Bibliából egy egész rövid történetből szeretnék egy mozzanatot felemlíteni, hogy az Isten mi mindenre képes, hogyha valaki hittel fordul hozzá és hittel kéri imádságában. Elizeus próféta életéből egy olyan mozzanatot szeretnék megemlíteni, amikor Szamáriában hatalmas éhség van. A szíriabeliek körülzárják a várost, és kiéheztetik a város lakóit. Olyan éhség van, hogy elmondani is borzasztó. Szóval egyáltalán élelem már alig van a városban, és már mindent megesznek, ami csak elképzelhető, már nem is igazi ételt esznek, és már ott állnak az éhhalál küszöbén. És nézzük meg, egyszer csak Elizeus próféta a következőt mondja egy ilyen helyzetben, az ellenség körülveszi őket, tehát sehol nem tudnak szerezni élelmet, a készletek elfogytak, az éhhalál küszöbén vannak. És egyszer csak Elizeus azt mondja, hogy halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Szamária kapujában. Ez hihetetlenül olcsó. Tehát azt mondja, hogy holnap ilyenkorra lesz elegendő gabona, élelmiszer, süthettek kenyeret, tehát jól fogtok lakni, és lesz elegendő ennivaló, véget ér az éhség. Elhinnénk egy ilyen helyzetben ezt? Ott van az ellenség körülöttünk, hatalmas túlerővel, és egyszer csak valaki azt mondja, hogy holnap ilyenkor hatalmas bősége lesz az ennivalónak. Ott volt egy főember is, aki ezt hallotta, és a következőt mondja, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. Mit mondott ilyen gúnyorosan? Hát igen, az Isten majd ablakot fog csinálni az égen, és ott majd hullat nekünk ennivalót, akkor lehet, de különben ez lehetetlen. És mi történt? Másnap reggelre valóban bekövetkezett ez a csoda. Miért? Képzeljétek el, hogy felkelnek másnap reggel a Szamária beliek, és egyszer csak azt hallják, hogy nincs körülöttük az ellenség. Elment, mindenki elment körülöttük. A várost felszabták, a várost elhagyták, ők szabadon kijöhettek, bemehettek, és minden élelmet, ami velük volt, a szíriai sereggel ott hagytak a sátraikban. Ők elszaladtak, elmenekültek, és a szamáriabeliek kimentek, és mindent, ami ott volt, bevihettek, és megvették, és ették, és hatalmas bőség lett. Miért mentek el a szíriabeliek? Miért? Hát nyerő helyzetben voltak, már csak egy pillanat kellett volna, és beveszik a várost. Miért mentek el? Miért fordítottak egyszer csak hátat? Azt olvasok a Bibliában, mert az Úr azt cselekedte, hogy a szíriabeliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását és nagy sereg robogását hallotta, és azt mondták egymásnak, íme az Izrael királya bérbe fogadta meg ellenünk a hitteusok királyait és az egyiptombeliek királyait, hogy ellenünk jöjjenek. És felkelvén elfutottak alkonyatkor, és elhagyták mind a sátraikat, mind lovaikat, és mindent ott hagytak, csak hogy az életüket megmenthessék. Mit tett az Úr? A szíriabeliek egyszer csak azt hallották, mintha lovak jönnének, lovak dobognának, hadsereg közeledne, hatalmas, erős hadsereg. Senki nem jött ott, ugye, bent voltak a szamáriaiak, de ők ezt a hangot hallották, az Úr ezt cselekedte, és ők azt hitték, hogy jönnek királyok, az egyiptomiak, meg a hitteusok királyai jönnek felszabadító seregként Szamária védelmére, és őket majd le fogják győzni, és ott fognak meghalni. Ezért megrémültek, és hanyat homlok elrohantak, mindent ott hagytak. És bekövetkezett az, amit Elizeus próféta hittel mondott, hogy másnapra eledel bősége lesz majd Szamáriában. Ezt a történetet csak azért szerettem volna elmondani, mert mindannyiunk életében, a gyerekek életében, felnőttek életében is történhetnek olyan helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy itt nincs megoldás. Ez lehetetlen. De ha hittel kérünk, ha imádkozunk, és hittel kérjük azt, amire szükségünk van, nem kételkedünk, az Isten hatalmas dolgokat cselekszik, és akkor meghallgatja a hittel elmondott imát. És legyen ez a ti tapasztalatotok, és mindannyiunk tapasztalata is egyben. Kedves gyülekezet, ezekhez a gondolatokhoz csatlakozva szeretném az ige hirdetésünk alapigéjét felolvasni. A Római Levél 4. fejezet 20. és 21. versében a következőt olvasom. A Római Levél 4. fejezet 20. és 21. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról beszél itt a Szentírás, és azt olvassuk róla, hogy az Istennek ígéreteiben sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. A mai délelőtt ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy mi hiszünk-e az Isten ígéreteinek? Hiszünk-e az Isten ígéreteiben? Ábrahámról azt olvassuk, hogy az Istennek ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, és elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Az Istenhez való közeledésünk első lépése és elengedhetetlen feltétele, hogy higgyünk. Istenhez nem lehet másképp közeledni. Azt mondja a zsidókhoz írott levél 11. fejezete, hogy mert hit nélkül a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 6. verse azt mondja, hogy mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A zsidókhoz írott levél 11. fejezet 6. verse hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Igen, hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. A vele való kapcsolatunk első alapvető feltétele, hogy higgyünk, bizalommal, hittel forduljunk az Istenhez. És hadd kérdezzem meg, hogy ez a hit miben kell, hogy megnyilvánuljon? Ez a hit ebből a Biblia versből is mit látunk? Miben kell megnyilvánulni az Isten iránti hitünknek? Itt két dolgot látunk alapvetően. Mi az egyik, amiben meg kell nyilvánulnia a hitnek? Az egyik az, hogy hinni kell abban, hogy ő létezik. Ugye? Tehát hinni kell abban, hogy Isten létező Isten, egy élő valóság. Hinni kell abban, hogy ő a mi teremtőnk, a mi alkotónk, tehát hogy ő létező Isten. De hadd mondjam, hogy nekünk ezzel az első gondolattal és ezzel a kérdéskörrel azt hiszem, hogy nem igen van problémánk. Mert azt hiszem, hogy nem igen szokott bennünk ilyen gondolat felmerülni, hogy egyáltalán létezik-e Isten vagy nem. Noha ez az első alapvető feltétele annak, hogy mi az Istenhez közeledhessünk. De azt mondja, hogy a hit nem állhat meg ezen a szinten, hogy én elfogadom pusztán azt a tényt, hogy az Isten létező Isten, és van, és élő Isten, hanem azt mondja, hogy abban is hinnünk kell, hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ez már egy személyes Isten hitbe vetett, egy személyes Istenbe vetett hitről beszél, tehát nem csak elméletben hinni az ő létezését, hanem hinni és meggyőződni arról, hogy én ezzel az Istennel személyesen kapcsolatba kerülhetek, ő meghallgatja az imádságomat, megjutalmazza azokat, akik őt keresik, törődik személyesen az őt kereső emberrel. Igen, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy személyes kapcsolatot feltételezni, és hinni abban, hogy az Isten minden gondomat tudja, minden kérésemet meghallgatja, pontosan látja mindazt, mi történik velem. Igen, azt mondja, hogy így lehet az Istennek tetszeni, így tudunk az Istennel kapcsolatot tartani. A Biblia az Istent úgy mutatja be, mint aki igazmondó Isten. A Biblia azt mondja, hogy igen, Isten az igazmondó Isten, ő nem ember, hogy hazudjon. És amikor azt mondja, hogy hit nélkül nem lehet az Istennek tetszeni, mert hinni kell, hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hinnünk kell az Isten nekünk adott ígéreteiben, mint ahogy Ábrahám cselekedett. Nem csak elméletben, hogy ő van és létezik, hanem hinni kell mindazt az ígéretet, amelyet ő tett az igéjében. Sokan azt mondják, hogy Ábrahámnak könnyű volt, mert ő kapott konkrét ígéretet az Istentől. De nekünk van-e konkrét ígéretünk az Istentől? Mert ott van a Biblia. De nekünk személy szerint van-e konkrét ígéretünk a Szentírásból? Azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, a Biblia tele van ígérettel, ami mindannyiunknak szól. Az tény, hogy van benne lejegyezve olyan ígéret, ami kimondottan egy-egy embernek egy-egy adott élethelyzetben szólt, de ez a kevesebb a bibliai feljegyzésből. A Bibliának szinte minden oldala tartalmaz ígéretet. Van olyan oldal, ami rengeteg ígéretet tartalmaz. De szinte alig van olyan oldal a Szentírásban, ahol ne lenne Istennek ígérete. Nem tudom, hogy olvastunk-e már így valaha Bibliát, hogy azt figyeltük volna, hogy az Isten mit ígér. Olvastunk-e már valaha így Bibliát, és én nagyon tudom tanácsolni és javasolni, hogy amikor olvassuk az igét naponta, próbáljuk meg úgy olvasni, hogy olvassuk azt az adott szakaszt, ugye több szempontból is olvashatjuk az igét, de próbáljuk meg ezt a szempontot is követni, hogy figyeljük meg, hogy hol van benne ígéret a mi számunkra. És ragadjuk meg az isteni ígéreteket. Legyünk olyan, mint Ábrahám volt, aki nem kételkedett az Isten ígéreteiben hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit az Isten ígér, azt meg is cselekedheti. Az én szívemhez annyira közel állnak a Bibliának olyan kijelentései, amikor például Pál apostoltól olvasunk ilyen kijelentéseket, több ilyet lehet olvasni a Szentírásban, de különösen Pál apostoltól olvasunk ilyen kijelentéseket, ami a teljes megbizonyosodásnak a kifejezései. Az Isten szavába vetett feltétlen hit és bizalomnak a visszatükröződései. Három ilyet szeretnék megemlíteni, és nem magukról az igékről fogunk beszélni, hanem csak ezekről a kifejezésekről, hogy hova jutott el Pál az Isten ígéreteiről való megbizonyosodásában, és hova kell nekünk is eljutnunk. Nézzük meg először a Filippi 1:6-ot, hogy kezdi Pál apostol. Meglévén győződve arról. Ugye az ige csodálatos, ugye, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, be is fejezi a Jézus Krisztusnak napjáig. Csodálatos az ígéret. De hogy kezdi? Nem úgy, hogy esetleg talán, vagy csak egyszerűen mondja ezt a kijelentést, hanem meglévén győződve. Nézzük meg a Timóteusi 2. levél 1. fejezet 12. versét. Itt is csak ezeket a kifejezéseket szeretném hangsúlyozni. Figyeljük meg, hogy kezdi. Mert tudom, kinek hittem. Figyeljük, tudom, kinek hittem. Ő nem bizonytalanra futott, nem úgy, mint aki levegőt vagdos, mondja egy másik helyen. Tudom, kinek hittem. És meg vagyok győződve, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Hiszem, tudom, meg vagyok győződve erről, és tudom, hogy kinek hittem. És még egy harmadik igét is szeretnék említeni, sok ilyen ige van a Szentírásból, de talán csak ezt a hármat említsük meg, a Róma 8:38-at. Azt mondja ott Pál apostol, hogy meg vagyok győződve arról, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, semmi. Sorolja tovább, itt még tovább tart a következő versben is a felsorolás, hogy semmi nem szakaszthat el engem az Isten szerelmétől, amely van a Jézus Krisztusban. Hogy kezdi? Meg vagyok győződve. Igen, ő elhitte, amit az Isten ígért. Ábrahámhoz hasonlóan Pál is eljutott erre a meggyőződésre, hogy az Isten igazmondó Isten, és amit ő ígért, az be is teljesítheti. Hadd mondjam ki azt, hogy ha ez a fajta hit nincs meg bennünk az Isten ígéreteiben, akkor mi lehetünk adventisták, lehetünk vallásos emberek, de nem vagyunk hívő emberek. Nem vagyunk keresztények, nem vagyunk hívő emberek. Ha nem hiszünk az Isten ígéreteiben feltétlenül, ha nem bízzuk rá magunkat személyesen az Isten vezetésére, hogyha személyesen nem fogadjuk az ő ígéreteit a mi életünkre nézve valóságként, és nem hiszünk ebben, hogy az én életemben is beteljesedik és beteljesedhet, akkor hadd mondjam ki, hogy Krisztus szégyel bennünket gyermekeinek nevezni, mérhetetlen fájdalmat okozunk neki, és gyalázat éri az ő nevét, az ő hitetlen, mégis szájára az ő nevét vevő, de valójában hitetlen gyermekei miatt. Igen, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hinni kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, törődik velünk, és minden nekünk tett ígéretét ő valóra képes váltani, hogyha mi igényeljük, és úgy közeledünk hozzá hittel teljesen. És én a mai délelőtt folyamán egyetlen egy ígéretéről szeretnék beszélni. Az igének. Pál apostol élettapasztalata volt ez, és ebből szeretném felolvasni, amit élete végén, egy küzdelmes élet végén saját tapasztalataként elmondott, de ez egy hatalmas ígéret, ez a Biblia vers mindannyiunk számára. Ez egy olyan Biblia vers, amit mindannyian kívülről tudunk. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tudjuk eléggé, mert nem hisszük el igazából. A Filippi 4.13-at. Nézzük meg, mit mond ebben a Biblia versben Pál apostol. A Filippi levél 4. fejezet 13. verse így hangzik. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit mond a Pál apostol, és mit mond egyben a Szentlélek Pál apostolon keresztül? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ez Pál apostolnak a személyes tapasztalata volt. De ez minden embernek, minden hívő embernek a tapasztalata, és ez egyben egy ígéret mindannyiunk számára. A hívő embernek mindenre van ereje Krisztusban, aki őt megerősíti. Bevezetésképpen ehhez az igéhez csak annyit szeretnék mondani, hogyha mi ezt az igét komolyan vennénk, és ebben az egy igében feltétlenül bíznánk, a mi hitéletünk nem olyan lenne, mint amilyen. Akkor nem ismernénk a csüggedést, nem ismernénk a szomorúságot, nem ismernénk a bukdácsolást, az elesésnek az útvesztőit, akkor egészen máshol tarthatna a mi hitéletünk. Ha ezt az egy igét komolyan vennénk, és elhinnénk, és igényelnénk az ígéretet, és belekapaszkodnánk ebbe az egy igébe. Nézzük meg ezt az igét részletesebben, és mindjárt kezdjük az igét azzal, ahogy kezdi Pál apostol, hogy mindenre van erőm, mindenre. A Bibliában ez a szó, hogy minden, sokszor előfordul. És a Bibliában, amikor az ige azt mondja, hogy minden, ugye akkor természetesen, ez nagyon furcsa, amit mondok, de mégis értsük jól, hogy a minden az mindent jelent. Mert amikor azt mondja, hogy minden, ebbe tényleg minden beletartozik. Ugye a magyar nyelvben is a minden, ugye abban minden beletartozik. Csak az a helyzet, hogy mi ezt a szót, az ilyen szavakat, mi általában nagyon furcsán használjuk. A mindig kifejezést, meg állandóan, meg stb. Elnézést, hogy egy ilyen abszolút egyszerű példát mondok, de például mondjuk egy családon belül valami vita kitör, és azt mondja az egyik a másiknak, te mindig ezt mondod, vagy mindig ezt csinálod. Igaz, hogy mindig ezt mondja? Nem igaz, ugye nyilván egy párszor azt csinálja, de az ember már úgy érzi, hogy mindig azt mondja. Tehát számunkra a mindig, meg az állandóan, meg a soha, meg ezek szóval, ezek olyan szavak, hogy nem érezzük át igazából annyira a jelentőségét. De amikor az Isten azt mondja, hogy minden, akkor a minden az mindent jelent. Az nem olyan minden, mint nálunk a minden, hanem a minden az mindent jelent. És amikor azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, akkor ebbe kimondja ebben az igében az írás, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyben mi erőt ne kaphatnánk az Istentől. Nincs olyan élethelyzet. És ezt a mindent szeretném most először három részre bontani, mert ebben minden beletartozik, de mégis három területet hadd említsek meg, amilyen területen nagyon sokszor úgy érezzük, hogy nincs erőnk. Amikor úgy érezzük, hogy elfogy az erő. Az első terület, ami nagyon gyakran jelentkezik az életünkben, az életünk megpróbáltatásai, nehézségei, nehéz élethelyzeteknek a kérdése. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ilyenkor nagyon gyakran elhagyja ilyen szó az ajkunkat, hogy nincs erőm. Én ezt nem bírom tovább. Ugye a nehéz helyzetekben milyen gyakran kimondja ezt az ember? Ha ezt az igét komolyan vesszük, akkor ezeket a szavakat törölni kell a szótárunkból. Egy hívő ember, aki az Isten ígéretét elhiszi, elfogadja, nem mondhat ki ilyet, hogy nincs erőm hozzá, nem bírom tovább. Ez meghaladja az erőmet. Nem mondhat ki egy ilyet, nem mondhat ki ilyet egy hívő ember, mert ott van az ígéret, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretnék egy Biblia verset olvasni a 18. Zsoltárból. A 18. Zsoltár 30. versét a következőképpen olvasom. A 18. Zsoltár 30. verse ezt mondja. Nagyon egyszerű Biblia vers, nagyon egyszerű Biblia vers, de figyeljük meg, mit mond. Mit mond Dávid ebben a tapasztalatában? Azt mondja, mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. A 30. vers, 18. fejezet, 30. vers. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Mit mond ez a Biblia vers? Mit jelent ez az ige, hogy én, mert általad, ugye az Isten által táboron is átfutok? Mit jelent ez, hogy táboron is átfutok? Ugye ez az a kép, hogy van egy ember, aki ott van szemben egy ellenséges táborral, egy ellenséges hadsereggel. Akik közé, ha ő oda megy, akkor megölik, ugye egyedül oda megy, hát ott egy egész tábor, hát egyértelmű, hogy ez a veszedelmét jelenti. És Dávid azt mondja, hogy általad táboron is átfutok. Tehát képes vagyok arra, hogy egyedül egy egész ellenséges hadseregnek a táborán átmenjek, és sértetlenül át tudjak menni és érni a táboron. Milyen élethelyzetet mutat? Egy lehetetlen élethelyzetet mutat. Azt mondja, hogy te általad, a te erőd által, a te védelmed alatt, ebben a lehetetlen helyzetben sem kell elcsüggednem, mert te általad táboron is átfutok. És utána mit mond? Az én Istenem által kőfalon is átugrom. Hát ugye nyilván nem egy egész pici kőfalról beszél itt Dávid, hanem egy olyan kőfal, ami olyan akadályt jelent egy ember előtt, hogy az lehetetlen átmenni a másik oldalára. Kapaszkodó sincs rajta, ugye, ahol meg lehetne az embernek a lábát vetni. Lehetetlen helyzeteket mond. De mit mond? Általad az én Istenem által lehetséges. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És olyan érdekes, nem azt mondja Dávid ebben a zsoltárában, hogy ha te velem vagy, akkor az ellenséges hadsereget el fogod tüntetni az én szemem elől. Nem azt mondja, hogy a kőfalat le fogod bontani előttem, hanem azt mondja, hogy ott van a tábor, de át fogok tudni rajta futni. Azt mondja, hogy ott van a kőfal, de át fogom tudni ugrani. Tehát az Isten nem azt ígéri az ő hívő gyermekeinek, hogy az akadályokat elhárítja. Ez soha nem ígérte. De egy valamit ígér, hogy erőt ad. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretnék egy Biblia verset idézni, megint egy nagyon jól ismert Biblia verset, és a mai délelőtt folyamán csupa ilyen jól ismert Biblia versről és gondolatról szeretném, hogyha közösen tényleg elmélkednénk, hiszen én egyre jobban azt tapasztalom, hogy nekünk ezekkel az igékkel van a legtöbb problémánk. Mert mi a nagy elméleti igazságokat gyönyörűen tudjuk, ugye? Gyönyörűen tudjuk a proféciákat, az összefüggéseket. De amikor ott van egy nehéz helyzet, mit mondunk? Nem bírom, és elcsüggedünk, és elveszítjük a reményünket. Igen, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Igen, tehát nézzük meg ezt az igét, azt a nagyon jól ismert igét, Ézsaiás könyve 41. fejezet 10. versét. A 41. fejezet 10. versében azt olvassuk, Ézsaiás könyvében, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És utána mit mond? Figyeljük. Mi az első szó, amit mond? Megerősítelek. Megerősítelek. Tehát azt mondja, hogy amikor egy félelmetes élethelyzettel találkozunk, egy olyan élethelyzettel, amiben félnünk kellene, amiben csüggednünk kellene emberi szempontból nézve, akkor az Istennek az első ígérete mire irányul? Megerősítelek. És utána mit mond? Sőt, megsegítelek. Megerősítelek. Az erőt minden élethelyzetben ígéri. Azt nem ígéri, hogy lebontja a kőfalat, nem ígéri, hogy a tábort eltünteti onnan, de azt ígéri, hogy megerősít. Erőt ad a próba elviseléséhez. És utána alakítja úgy a körülményt, hogy nagyon gyakran elmondhatjuk, hogy sőt, megsegített bennünket az Isten. Olyan érdekes, és szeretném, hogyha végig gondolnánk a saját hitéletünk tapasztalatait ebből a szempontból, hogyha egy problémába, egy nehéz helyzetbe belekerülünk, akkor hogy szoktunk imádkozni először? Mi az első kérésünk? Ments ki. Így van. Uram, ments ki ebből a helyzetből. Adjál megoldást, ugye, szűnjön meg a probléma, gyógyuljak meg, legyen ez az első kérésünk. Márpedig az egész ige azt tanúsítja, hogy az első kérésünk nem ez kell, hogy legyen. Persze, ezt kérjük, mert kell is kérnünk. Az Úr arra bátorít, hogy hatalmas dolgokat kérjünk tőle. De a legelső, amit kérjünk, hogy Uram, adjál erőt. Adjál erőt, hogy amit el kell viselnem, el tudjam viselni. a te erőd által. Nekem nincs erőm, de te adjál nekem erőt, mert te megígérted, hogy benned van erő, benned és általad erős lehetek. Igen, ez legyen az első mindig, amit kérünk az Istentől. És akkor mit fogunk tapasztalni? Ézsaiás könyve 40. fejezetében, megint jól ismert ige, csupa jól ismert ige. Ézsaiás könyve 40. fejezet, 29 és 31. vers. Azt mondja, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, ugye mondja a 31. vers. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Tehát hogy szól az ígéret? Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Igen, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Amit az előbb mondtam, hogy egy hívő ember szótárából törlendők bizonyos kifejezések, ugye, hogy nincs erőm, nem bírom tovább. Nagyon szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk, és nagyon szeretném, hogyha ettől kezdve nem csak azt tennénk, hogy nem mondunk ki ilyen szavakat, de azért így gondoljuk belülről, hanem azt szeretném, hogyha a szívünk mélyén átéreznénk, hogy nem szomoríthatjuk meg az Istent ilyen kijelentéssel, ilyen ígéreteknek a hátterén. Nézzük meg a másik területet, amelyben a minden szerepel, ugye mindenre van erőm a Krisztusban, ugye az előbb beszéltünk az élet megpróbáltatásairól. Szeretném, hogyha szólnánk egy másik területről, amelyben, hát nem merem kimondani, de mégiscsak azért halkan kimondom, hogy talán a leginkább kételkedünk. Van egy terület, van egy az Isten ígéreteinek egy olyan területe, amelyben én úgy vettem észre, hogy a leginkább kételkedünk és nem hisszük. És ez nem más, mint a bűn feletti teljes győzelem kivívásának a területe. A bűn feletti teljes győzelem. Olyan érdekes, hogy sokszor, amikor beszélgetünk emberekkel, keresztény hívő emberekkel, és erről a kérdésről van szó, nem tudom, százalékot nem tudok mondani, ilyen statisztikát persze nem csináltam, nem vezetem ezt, de a legtöbbször az a válasz, hogy persze, fejlődnünk kell, de hát azért odáig eljutni, hogy semmi bűn, hát szóval. Szóval az az igazság, hogy a lelkünk, a szívünk mélyén nagyon gyakran hajlamosak vagyunk, hogy kételkedjünk ebben az ígéretben. Hadd kérdezzem, ígéret ez az Isten részéről? Ígéret, hatalmas ígéret. Azt mondja, hogy önmaga elébe állítja az ő egyházát, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörközés. Ugye? Hanem legyen szent és fedhetetlen. Mit mond a Biblia Jelenések könyvében a 144 ezerről? A szájukban nem találtatik álnokság, mert az Isten király széke előtt fedhetetlenek. Sorolhatnánk vég nélkül az igéket, amelyben az Isten kijelenti, hogy igen, el kell jutnunk erre a szintre, és az Isten által lehetséges eljutni. És ha mi erről gondolkodunk a saját személyes életünkre nézve és vonatkozóan, akkor nagyon gyakran odáig eljutunk, hogy igen, lesz majd egy nép, meg talán valakik, de hogy én is el tudjak odáig jutni, hogy bűn ne találtasson bennem. Hát ez gyakran, nagyon gyakran kétségbe vonjuk ezt az ígéretet. Szeretnék a dávidi Zsoltárból olvasni egy másik ígért, a 18. Zsoltárból, ahonnan az előbb azt az igét olvastuk, hogy általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Ebből a Zsoltárból, a 18. Zsoltárból a 33. verset nézzük meg. Dávidnak nem csak ilyen tapasztalata volt, hogy ehhez kapott erőt, hogy a nehéz megpróbáló körülményekben kitartson, hanem nézzük meg, azt mondja, hogy az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Mit mond Dávid? Mit tapasztalt meg? Az Isten felövez engem erővel, és tökéletessé teszi az utamat. Az Istennek van ereje ahhoz, hogy az én életemben a bűn hatalmát megtörje. Nézzünk meg egy másik igét, a Péteri második levél első fejezet 3. és 4. versét. A Péteri második levél első fejezet 3. és 4. versében nézzük meg, mit mond a Szentírás. Azt mondja, hogy mivel az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket. Ugye megint itt van a mindennel megajándékozott, és a minden az mindent jelent az Istennél. Minden körülményt biztosít, és mindent biztosít a számunkra. Azt mondja, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Mi az a kegyesség? A megszentelt élet, ugye? A bűn felett való győzelmes élet. Tehát, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, ugye itt Jézus Krisztusról beszél, hogy ugye ő általa lehetséges ez, és utána azt mondja, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Mit mond? Minden erővel, az ő isteni erejével, minden erővel megajándékozott bennünket, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott mindenünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Milyen gyakran kételkedünk ebben, milyen gyakran nem hisszük el ezt. Ahogy egy hívő ember szótárából törlendő az, hogy ezt az élethelyzetet nem bírom tovább, és nincs erőm ahhoz, hogy ebben a helyzetben kitartsak, ugyanígy törlendő egy hívő ember szótárából, hogy nem tudom ezt vagy azt a bűnt legyőzni, hogy nem tudok megváltozni, én ilyen vagyok, képtelen vagyok arra, hogy más legyek. Ha hiszünk az Isten ígéreteiben, akkor ilyet nem mondhatunk ki, és nem is gondolhatunk ilyet, mert az ő isteni erejének teljességét adja ahhoz, hogy mi meg tudjunk változni, és minden bűn felett az ő ereje által győzni tudjunk. Szeretnék még egy területet megemlíteni, és erről csak egyetlen egy igét szeretnék megemlíteni, a jövő nyomorúságai. Milyen gyakran félve tekintünk erőre, előre a jövő nyomorúságaira, Jézus eljövetelét megelőző eseményekre, hogy vajon hogy lesz nekünk erőnk, ha a Jóisten éltet bennünket megállni ebben a nyomorúságos időben. Nézzünk meg egy ígéretet erre vonatkozóan. Ézsaiás könyve 54. fejezet, 14. versét. Nézzük meg, hogy az Isten erre az időszakra vonatkozóan mit ígért. Azt mondja, igazság által leszel erős. Figyeljük, igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Hadd kérdezem, hiszünk ezekben az ígéretekben? Igazság által leszel erős. Ha engem választasz, az én utaimon jársz, ha mellettem élsz, akkor nincs mit félned, igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lesz nyomorúság, de az Isten erőt ad erre az időre vonatkozóan is. Megígérte, és ha én az igazságban, ő benne, a vele való élő közösségben élek, az ígéretet valóra váltja. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Már most is elkezdtük egy néhány mondat erejéig, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy haval kezdtem a mondatot az előbbi gondolatmenetnek a végén, mert az ige, az alapige így folytatódik, mindenre van erőm, de utána mondd egy feltételt. Hol van a feltétel? Hadd kérdezzem meg, ebben az igében, ebben az ígéretben, mert Isten minden ígérete feltételhez kötött, hol van a feltétel? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hol van a feltétel? A Krisztusban. Ha Krisztusban vagyok, ő benne, tőle távol ez az ígéret nem valósulhat meg. Csak is benne, ha benne maradok, akkor valósulhat meg ez az ígéret. És hadd kérdezzem meg, mit jelent Krisztusban maradni? Mit jelent az, hogy én Krisztusban vagyok? Mert akkor van mindenre erőm, ha egy kicsit is eltávolodom tőle. Akkor nincs erő. Miért? Mert az erő nem magamtól van, az erő az erőforrásától származik. Ha én egy pár lépést is eltávolodom tőle, már nincs erőm. Tehát az erő akkor áll a rendelkezésünkre, ha én Krisztusban vagyok. Hadd kérdezzem meg, mit jelent Krisztusban lenni? Ez az állapot mit jelent? Mi a jellemzője ennek az állapotnak? Először szeretném elmondani, hogy az első és alapvető jellemzője a Krisztusban levő állapotnak az az, hogy rádöbbenünk arra, hogy magunktól nincs erőnk. Az az ember, aki egy kicsit is bízik a saját erejében, egy kicsit is bízik akármilyen területen, az az ember nincs Krisztusban. Az hallott Krisztusról, lehet, hogy vele időnként kapcsolatba kerül, de ez a kapcsolat felületes kapcsolat, és nem Krisztusban van az illető. Krisztusban akkor tudok lenni, ha én felismerem azt, hogy nekem az élethelyzetekben való megálláshoz, a próbák elviseléséhez, a bűn felett való győzelemhez, semmihez ebben az életben nincs erőm. Akkor tudok igazából én Krisztusban lenni, és igényelni az erőt és a segítséget. Ha egy kicsit is magamra támaszkodom ebben az életben, akkor én nem vagyok Krisztusban. Krisztusban lenni jelenti továbbá azt, hogy tanácsot, vezetést mindig tőle kérek. Hadd kérdezzem meg, mi mindig Krisztushoz fordulunk tanácsért és vezetésért? Milyen gyakori ebben az életben, és hányszor tapasztalom azt, ami valamilyen szinten nagyon helyes, de hogyha a sorrend nem jó, akkor egyáltalán nem helyes. Nevezetesen az, hogy amikor egymásnak panaszoljuk el a problémáinkat, és várjuk a segítséget a másiktól, a tanácsot, az útbaigazítást. Ez önmagában helyes akkor, hogyha én előtte az Istenhez vittem az én ügyemet, és tőle kérem a vezetést, akkor persze beszéljek hittestvéremmel, imádkozzunk közösen. De a sorrend nem mindegy. Ha én először emberektől akarok erőt kérni, tanácsot kérni, útbaigazítást kérni, akkor nem vagyok Krisztusban. A Krisztusban levő állapotnak az a jellemzője, hogy bármi történik, először neki mondom el. Bármiért az az első, hogy előtte öntöm ki a szívemet. Nem emberekhez fordulok. Utána lehet, hogy emberektől kérek majd tanácsot, de előtte az Istentől kértem, hogy embereken keresztül segítsen nekem, adjon bölcsességet vagy útmutatást. Igen, szeretném megkérdezni, hogy vajon mi egy-egy élethelyzetről, egy nehéz élethelyzetről, vagy egy tanácstalan helyzetről kivel szoktunk a legtöbbet beszélni? Ami nekünk úgy nagyon fontos probléma az életünkben, kivel szoktunk a legtöbbet beszélni? Emberekkel osztjuk meg a leginkább, vagy pedig imádkozunk. Ha mi legalább annyi időt töltenénk imádságban, annak a problémának az Isten előtt való kitárásával, amennyit mi azzal töltünk, hogy ugyanarról a problémával emberekkel beszélünk, akkor meglátnánk, hogy egészen máshol tartana a hitéletünk. Próbáljuk meg Krisztusban lenni annyit, hogy jelent, hogy mindent vele beszélünk meg. És utána ő adni fogja az erőt, tanácsot, mennyei vezetést, lehet, hogy emberek által, de vele beszéljük meg először mindenképpen minden ügyünket és minden problémánkat. Jelenti a vele való élő közösségnek az ápolását. Krisztusban lenni annyit jelent, hogy a gondolataink nála időznek, mindenről ő jut az eszünkbe, nem úgy van, hogy igen, jaj, most étkezés van, akkor most imádkoznom kell, vagy este tényleg illik olvasni a Bibliából, meg imádkoznom kell, meg szombaton eljövök a gyülekezetben. Ez nem a Krisztusban levő állapot. A Krisztusban levő állapot egy folyamatos közösséget jelent vele, amikor a gondolataim szinte állandóan nála időznek. Van egy nagyon érdekes ige a Szentírásban, amit nagyon szeretek, a 105. Zsoltár 4. verse. A 105. Zsoltár 4. verse a következőt mondja, azt mondja, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Nagyon érdekes, és nem tudom, hogy erre az ígére mi felfigyeltünk-e már. Azt mondja, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Nem mindegy a sorrend. Mit jelent, hogy kívánjátok az Urat? Ez egy felszólító mód, ugye? Azt mondja, hogy vágyódjatok a vele való közösség után. Vágyódjatok arra, hogy vele élő, állandó közösségben legyetek. És hogyha ez megvalósul, ha Krisztusban vagytok, hogyha az Istennel ez az élő közösségetek van, akkor az ő erejét is igényelhetjük, akkor kívánhatjuk az ő erejét is. De mi milyen gyakran úgy vagyunk, hogy érezzük, hogy nincs erőnk, jó lenne, ha erőnk lenne, de nincs meg az, hogy mi kívánnánk az Urat, az ő közelségét. Jézus jelenléte után, pillanatról pillanatra való jelenléte után vágyódnánk az életben. Márpedig, ha ez megvalósul, hogy az Urat kívánjuk, az ő közelségében vágyódunk lenni, akkor kérhetjük az ő erejét, és meg is fogja adni nekünk. és akkor kereshetjük őt, az ő orcáját szüntelen, és adni fogja az erejét minden élethelyzetben. Krisztusban lenni, még talán csak két gondolattal, hadd folytassam tovább, jelenti az engedelmesség lelkületét. Ha valaki Krisztusban van, akkor ugyanazt teszi, mint amit Pál apostol cselekedett, hogy megvizsgálván, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Innen is felismerhetjük, hogy Krisztusban vagyunk-e, hogy vajon a legfőbb gondunk az-e, hogy én az Istent nem akarom megszomorítani, mi az ő akarata, vagy pedig nem olyan túl sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És még egy utolsó szempontot is szeretnék megemlíteni, ami csak most sorban az utolsó fontosságban nem, hogy a Krisztusban levő ember nagyon sokat dicsőíti az Istent és Jézus Krisztust. Annak állandó hála él a szívében. Akiből ez hiányzik, az nincs igazából a Krisztusban. A Krisztusban levő állapotnak az egyik jellemzője a dicsőítés, a hálaadás, mert az Istennel, a Krisztussal való kapcsolatnak ez az eredménye, mert megtapasztaljuk, hogy ott van velem, ad erőt mindenhez, fölismerjük az ő útját minden részletében a mi életünkben, és az emberben ez nem tud mást fakasztani, mint hálát és Isten dicsőítést. Igen, ezt jelenti Krisztusban lenni. És azt mondja az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. És utána így fejezi be, aki engem megerősít. És nézzük meg, hogy a Szentírás milyen határozottan mondja, hogy az erő csak is Istentől jön, sehonnan máshonnan nincs erőnk. Azt mondja a 28. Zsoltár 8. verse, az Úr az ő népének ereje. Az Úr az ő népének ereje. Vagy a 29. Zsoltár 11. verse, csak a kifejezések miatt. Az Úr ad erőt az ő népének, az Úr megáldja népét békességgel. Az Úr ad erőt az ő népének. És nézzük meg még a 84. Zsoltárt is, mert egy nagyon érdekes kifejezést látunk. És nézzük meg, hogy milyen ígéret szól itt nekünk ebben a versben. Azt mondja, hogy erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Erőről erőre jutnak. Mit jelent ez a kifejezés, hogy erőről erőre jutnak? Nem tudom, gondolkodtunk-e már ezen. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre adja ide az összes erőt nekünk Isten, amire szükségünk van, hanem azt mondja, hogy naponta kérjük, erőről erőre jutunk. Egy helyzet van, ahhoz mérten kapjuk az erőt. Lesz erőnk. A következő helyzethez még nem kaptuk meg azt, majd akkor kapjuk meg, hogyha beleérünk abba a helyzetbe. Erőről előre jutnak. És utána mit mond? Míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Tehát amíg elérik az üdvösséget, amit Isten ígért a benne bízó, őt szerető embernek. És még egy záró igét a Kolossé levél első fejezet 11. verséből. A Kolossé levél első fejezet 11. versében a következőt olvasom. Minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Talán hozzáolvasnám az előző Biblia verset is, mert így teljes igazából. Azt mondja, hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Én szívem mélyéből kívánom, hogy mi igényeljük az Isten minden erejét. Ő ezt megígérte. Emlékszünk rá, hogy a tékozló fiú példázata hogy fejeződik be? Ott az idősebbik fiúval való beszélgetéssel zárul a tékozló fiú példázata, és ott azt mondja az atya az ő fiának, hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Mindenem a tied. És ezt olvassuk ebben az igében is, hogy minden erővel, az ő isteni erejének teljességével segít nekünk, és megad nekünk mindent, amire szükségünk van. Mindenem a tied. Csak kérdés, hogy hiszünk-e az ígéretben, és teljesítjük-e a feltételt, a Krisztusban maradás feltételét. És ha ezek megvalósulnak, akkor mindannyiunknak élő tapasztalatunk lesz, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmesen hordozol bennünket, és olyan hosszú tűrő vagy irántunk, és köszönjük neked, Istenünk, hogy a mi hitetlenségünk, a mi kételkedésünk ellenére is te olyan irgalommal vagy mi irántunk, és te mindig újból és újból megbizonyítod azt, hogy minden alapunk megvan arra, hogy higgyünk a te szavadban, higgyünk a te ígéreteidben, és köszönjük, hogy szeretnél bennünket kisegíteni ebből a kételkedő, hitetlen állapotunkból. Urunk, arra szeretnénk téged kérni, hogy növeljed a mi hitünket. Te látod, Urunk, hogy úgy vagyunk, mint az az apa, aki Jézus elé hozta a gyermekét, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy vajha minden élethelyzetben bármibe belekerülünk, egyből eszünkbe jutna a te ígéreted, hogy nekünk lehet erőnk te általad a legnehezebb, legmegpróbálóbb életkörülményben is. És Urunk, arra szeretnénk téged kérni, tanítsál meg bennünket arra, hogy mit jelent Krisztusban lenni, mit jelent vele beszélgetni, mit jelent vele állandóan kapcsolatban lenni. És Urunk, köszönjük az ígéretet, hogyha ez megvalósul, akkor valóban mindenre lehet nekünk erőnk. Urunk, kérünk téged, még egyszer kérünk, bocsássad meg nekünk azt a sok-sok hitetlenséget és csüggedést és félelmet. És Urunk, adjad, hogy egy benned bízó, erőteljes hittel tudjunk téged megdicsőíteni. És Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy vajha így tudnánk a mi életünk, a mi bizalmunk által tudnánk bemutatni téged embereknek, hogy te ilyen Isten vagy, aki minden helyzetben, minden élethelyzetben a tiéd mellett állsz. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket, és kérünk téged, mindannyiunknak te adjál erőt a te kegyelmedből. Amen.